Az Ócsai Tájvédelmi Körzet Budapesttől 30 kilométerre délre az Alföld és a Gödöllői Dombság találkozásánál fekszik. A vidék talán legizgalmasabb része, kulturális szempontból mindenképpen, az Ócsai öreg falu. Eredeti falu szerkezetével, régi stílusú kis parasztházaival, impozáns árpádkori templomával és élő néphagyományaival. Az öreg falu szívében álló tájház a Dunai-Poly Nemzeti Park fenntartásában működik, és programjai a kultúr- és vallástörténeti, néprajzi értékek mellett a Túrján vidék természeti kincseit is megismertetik az ide látogatókkal. Kedves hallgatóink, a mai mesterfogásban az Ócsai Tájház húsvétváró családi kézműves programjára látogatunk el, és egy kicsit ismerkedünk természetesen a bemutatóhely gazdag néprajzi kincseivel is. A kalauzunk Erdő Bálint Zsuzsanna tájházvezető lesz. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Erdő Bálint Zsuzsanna az Ócsai Tájház vezetője. Beléptünk itt az egyik házba, és rögtön nagyon finom húsleves illat fogad, de nem húsleves készül, hanem micsoda.
A tojás berzseléshez készül a berzselő folyadék, vagy áztató lé. Ez egy ilyen hagymás, a miénkben most van egyébként, azt hiszem, lila káposzta és cékla is, ilyen vegyesbe, szóval egy ilyen nagyon erős színű folyadék készül, amiben a tojások fognak bekerülni a mai délelőtt folyamán.
Gyönyörű ez az épület, és a helyiség is, ahova beléptünk. Viseleteket látok körbe. Hol vagyunk most?
Most a népviseleti babagyűjteményben vagyunk itt az Ócsai Tájházban, ami két helyi pedagógus kezdeményezéséből és munkájából kezdett felnőni, illetve kinőni ekkorára és ilyenre. Magyar Ilona és Magyar Mária szorgos tevékeny munkája következtében készültek el a babák. Ezek eredeti ócsai ruhát viselnek, eredeti ruhákból készültek, ugyanazzal a varrás technikával. Van közöttük kékfestő, hétköznapi viseletű baba, ünnepi néhány szomszédvárosnak a ruháit is láthatják itt a látogatók, vannak fehér nemis asztalok, és természetesen vannak embernagyságú babák is nálunk, autentikus ócsai viseletben.
Ezek eredeti viseletek a felnőtt bábukon?
Abszolút, igen. Egyik másikon azért lehet is látni, hogy rettentően féltjük, mondjuk így finoman, tehát a fekete mennyasszonyunk az egy nagyon régi ruha, és hát ezért szoktuk kérni a látogatóktól, hogy ha lehet, akkor ne nyúljanak hozzá, mert a zsírt és a mosást azt kevésbé viselik.
Van itt, ahogy ön is mondta, fekete mennyasszony, megdöbbentő, és van fekete kötényes fehér mennyasszony. Mi a jellemző az ócsai viseletre?
Alapvetően egy egyszínű viselet, a fiatal lányoké fehér pasztelszín, itt van egy-két kisebb baba, amelyik ilyen halvány rózsaszín, halvány sárgába van. Nálunk az ünnepi kötény túlnyomó részt fekete, vagy nagyon sötét, ami a ruhához passzol. Ahogy egyre több a gyermekek száma, illetve az éveink száma, ez sötétedik, tehát lesz bordós, sötétkék, sötét zöldöt lehet látni, és mivel a fiatal lányok fehér és pasztel színűben voltak fiatalkorukban fekete kötényen az 1900-as évek után, régen volt egy olyan, én azt szoktam, hogy egészen logikus szokás, hogy az ünnepi ruhába mentek férjhez, nem pedig egy külön erre elkészült ruhában, mert hogy Ócsa egy szegény terület volt, nem voltak túl gazdagok, és ebből kifolyólag az ünnepi ruhájában ment férjhez. És mivel ez egy fehér volt, fekete kötényel, így ebbe ment férjhez. Onnan lehet tudni, hogy ő most mennyasszony, hogy ugye van rajta egy fátyol és egy párta, és a fekete pedig azért van mellette, kicsi gyerekek szokták kézni, mert biztos szomorú, nem szomorú, hanem az 1900-as évek előtt a fekete volt az ünnepi színű anyag, mert nehéz és drága volt előállítani. A beugratás az, hogy ezen egy 1920-as dátum van, mert valószínűleg a családnak nem volt pénze lecserélni az új divatú fehér ünnepire, ezért a szülő nagyszülő régebbi ruhájába ment férjhez.
A környék Dunaharaszti, Taksony, Alsónémedi, sváb település. Itt Ócsán kik laktak?
Ócsát magyarok lakták. A ruhájuk, a viseletük olyan nagyban nem tért el. Egy-egy apróságon, tehát a sáriak, a bugyisiak egy gyöngysort hordtak hozzá. Itt ezt nem hordták. Ugye Pesthez egészen közel volt ez a település, és nagyon sokan Pestre jártak a vonat megindulása után dolgozni. Tehát, hogy ez azért így látszódik a viseleten. A templom is alapvetően, ugye ez egy premontrei templom, amikor ugye a törökök kiűzték, akkor kiürült a templom, majd reformátusok kezdték használni a templomot, és a falut is túlnyomó részt reformátusok lakták, és katolikusok. És ez a viseleten is látszódik, tehát egyszerű puritán, szegények is voltak, reformátusok is, nincsen túl sok díszítés a mi ruháinkon.
Gyönyörűek itt a házak, a tájháznak a házai is, a környéken is nagyon szép parasztházak vannak. Itt az építészetre mi jellemző? Ha szegények voltak, akkor gondolom, hogy nem voltak nagyon módos házak ezek.
Alapvetően itt több porta van, és ezek különálló porták voltak, most már el vannak bontva a kerítések, de külön családok lakták őket. Túlnyomó rész szegények voltak, azok kétosztatúak, hogyha egy picit tehetősebb volt a család, akkor az már egy háromosztatú házat jelent. Itt van kettő olyan ház, ami bemutatóháznak van berendezve, ugye amiben most vagyunk, a Viselért gyűjtemény is egy lakóház volt, ez is ugye látszik háromosztatú. A sütőasszonyházunk egy szegényebb porta, az egy kétosztatú, egy szoba, egy konyha. A nagygazdának a háza, ami elől található az utcához közelebb, egy háromosztatú ház, tehát ott van tiszta szoba, kamraszoba és pitarkonyha. Ha csak kétosztatú a ház, akkor ugye abban az egy szobában történik minden, tehát ott nem tudják ezt külön bontani. Nálunk ráadásul szerintem nagyon jól érezhető a két ház közötti különbség. A sütőasszonyház egy szegényebb porta, kisebb is, ott még döngölt föld van, kemence van, tehát úgy van berendezve, hogy egy özvegy sütőasszony lakik benne. Míg a nagygazda háza már módosabb, polgárosodás korából vannak benne modernebb tárgyak, illetve az egy katolikus háznak van berendezve, a sütőasszony pedig egy református háznak van berendezve.
Innen hova megyünk?
Szerintem sétáljunk át a nagygazda házába.
Itt eljöttünk egy fa ház mellett veszőkerítéssel. Itt is látok eszközöket, tárgyakat. Ez mi itt kint az udvaron?
Ez pedig egy nyári szállás van megjelenítve. El szoktuk mondani, hogy itthon édesanyja tartózkodott a kicsin gyerekekkel, leányokkal, és a gazdura még pedig a másik területen, amit remélhetőleg tulajdonoltak, kétbetelkes, vagy szálláskertes, vagy ólaskertes településnek hívták Ócsát, mert hogy a gazdaságokat ilyen pici területen nem lehetett üzemeltetni, és ott voltak ilyen fedett, kisebb, nagyobb ilyen, hát nevezzük házaknak. Tehát, hogy valamelyest a teteje biztosan volt, meg oldalról voltak szélfogók, és hát bizony itt voltak kint a férfiak éjjel-nappal, mert a jószágot mindig gondozni és vigyázni kellett, és a nagyobbacska fiúk is velük voltak. Tehát ez a nyári szállás még egyelőre félig van berendezve, mert ebből még mindenképpen hiányzik egy dikó. Ez pár hét múlva ide kerül már. Ez egy ilyen fa váz, gyékényből sodorva van meg a fekvő felülete, ezt használták a férfiak.
Itt van egy szán is, bocsánat, még egyszer megállítom. Szánt is használtak télen?
Igen, abszolút igen. Most már ugye nem szán, hanem egy nagy pad lett belőle, de alapvetően ezzel tudták húzni a fát az erdőről, egy nagyobb jószágot elé kötve.
És itt, ahogy átmegyünk a következő fonott kerítésen, a következő portákhoz?
Itt a kerítéseket most már csak ezek a jelzésértékű kerítések jelzik, mint ez a levendula, a rozmaring vagy a fűzött málna kerítés.
Gyönyörű, majdnem embernagyságú levendula és rozmaring van itt.
Igen, szegény levendula már egy kicsit meg van karámozva, mert dől össze-vissza, de nagyon jól érzi magát, hát nem fiatal darabok, igyekszünk rájuk nagyon vigyázni. Úgyhogy most átjöttünk végül is szomszédolni a nagygazda portára, ahol ugye lehet látni magát a portát, előtte rengeteg tárgya a paddal, és hát lehet látni itt egy vermet, ahol ugye nyáron jeget, télen pedig a zöldséget tudták tárolni, és ennek az érdekessége, amit szoktuk mondani, hogy hát ezt el kell hinniük nekünk, hogy ennek az alja ugyanolyan kőből van, mint a templomnak a köve, tehát valószínűleg itt az egyik templomépítő szerzetesnek volt ez a verme, ahová be tudtak dőlni, aludni, pihenni, de ezt már el kell hinni, mert ide nem nagyon szoktuk leengedni a látogatókat, mert fél, hogy ott maradnak.
Sátortetős bejáratú, fa bejáratú, kis domb van a tetején, bemegy a föld alá, milyen mély?
Nem olyan mély, és ezért is hívják veremnek, milyen lehajolva kell bebújni, és nem is nagyon tudnak fönt kiegyenesedni, nem is olyan hosszú. A pince az mindenképpen mélyebb és hosszabb, ezek inkább kint vannak a pince sornál, ahol ugye bort tartottak benne.
Itt állunk a nagygazda háza előtt, ez a háromosztatú háza, ahogy mondta, de ez is egy kicsi parasztház, mondjuk egy nagy módos sváb parasztházhoz képest. És itt mellettünk, jobb oldalt, a módos házzal szemben.
Alapvetően minden portának volt egy nyári konyhája, hát ez így az évek alatt már az itt lakó tulaj által megnőtt, és itt régebben volt egy műhelye, amiből most egy istálló van, amiben nem jószágot tartunk, hanem eszközök vannak a falon. mellette pedig kapott helyet a mosdó helység, tehát ez egy megnőtt nyári konyha, nagyon szép csikófarkas náttetővel, tehát igazán szép, de körülbelül akkora, mint maga a ház.
Volt itt valaha gólya is, én emlékszem még, amikor a gyerekeim kicsik voltak, és sokat jártunk ide, itt látom a gólyafészek nyomát is, hova lett a gólya innen?
A gólyán kapott egy modernebb ilyen gólyafészek tartó alapot a Dr. Békéspanyi Kandor utca másik végén, úgyhogy oda szokott érkezni, nem is tudom, hogy most megérkezett, de szerintem a napokban fog. Tiszteletét szokta tenni, tehát itt repdes fölöttünk, megy egy kör, de már nem használja, valószínűleg sokan vannak és zajosak vagyunk. Én is elköltöztem volna az ő helyébe, mert szerencsére sok a látogató, ugye a programjaink által is, úgyhogy nem vagyunk olyan kényelmesek már a gólyának.
Perrékkalábost hoz éppen, benne a hagyma héj lé, ugye?
Igen, a sütőasszony házába visszük, ahol a gyerekek kipróbálhatják, hogy hogyan készültek régen ezek a gyönyörű berzsár tojások.
Nézzük, itt meg elő vannak készítve az asztalon a tojások, nejlonharisnyát látok, fonalat, és mindenféle zöld salátákat.
Igen, növénykéket készítettünk elő, ami a főtt tojásra kerül rá. A harisnyával rászorítjuk, majd belekerül a lébe, icipicit megnedvesítjük a leveleket, és akkor ezáltal egy picit ráragad a tojásra, nem mozdul el, és akkor készülnek ilyen csodaszép tojások.
Kell valahogy, na megjöttek a gyerekek is, kell valahogy zsírmentesíteni előtte a tojást?
Én nem szoktam, tehát az előfőzés ecetes lébe tökéletesen jól működik, és akkor utána ilyen gyönyörű színt kap, majd amikor kész van, akkor kap egy zsírréteget, amit szalonnával ügyesen megkenünk, és attól lesz gyönyörű szép csillogó, mint régen az asztalokon.
A minták között petrezselyem levél van talán, és ez a másik nagyobb levél minta.
Abszolút bármi alkalmas, minél részletgazdagabb, annál szebb lesz. Tehát például itt van tyúk.
A kosárkát elővett, egy százszor szép.
Igen, kakukkfüvet is szedtek itt a gyerekek, úgyhogy bármi alkalmas rá, ami icike-picike levéllel, tehát tényleg annál szebb lesz a tojás.
Szervusztok, gyerekek! Ti már vártok itt a tojás festésre, berzselésre, csináltatok már ilyet?
Igen, hát csak tojást festettünk.
És te milyen tojást fogsz festeni?
Hát adtam rá valami ízét, ilyet, meg ilyet.
Mik ezek, amiket fogsz?
Növények.
Te gyűjtötted itt az udvaron. Hány tojást fogsz készíteni?
Egyet. Én is egyet.
És odaadod a locsolóknak húsvét hétfőn?
Nem tudom. Én biztos elveszem tőle.
Neked fogja biztos adni a legszebb tojáskát. A locsolásért szoktál locsolni?
Igen.
Igen. Mesek is mondok.
Bólogat a kisfiú, az nem látszik a rádióban, de hát most minden esetre akkor itt készültök a tojásfestésre. Köszönöm szépen, akkor engedem dolgozni. És itt a nagyobb szobában, a búbos kemencés szobában, itt mi történik?
Bejöttünk a konyhából a szobába, ahol ugye döngölt föl van, kemence van, és a segítő kollega nőnkkel bárányka készül.
Nagyon szép bárányka. Ki az, aki vezeti a foglalkozást?
Mundrusz Tamásné Gizus vagyok. Mi most arra gondoltunk, hogy itt a gyerekekkel gyapjú bárányket készítünk. A bárány is a húsvét egyik szimbóluma. Pipatisztítóból készül a vászszerkezet, és azt utána ügyesen betekerik gyapjú csíkokkal, és akkor a végén tűnemezeléssel szemet is készítünk.
Hú, ez nagyon bonyolultnak hangzik, ez a pipatisztító, ez egy ilyen zsenília pálca.
Valóban úgy néz ki, mint a zsenília pálca, de ez pamut, tehát természetes anyag, és nem a vicces neve az, hogy pipatisztító, hanem ezt valóban pipatisztítóként használják, az a funkciója. Viszont vannak rajta ezek a kis szőröcskék, és ebbe a gyapjú bele tud tapadni. Amúgy pedig egy drótváz az egész, tehát hajlítgatni is lehet, kedvünk szerint.
És körülbelül olyan 10 cm-es kis báránykák készülnek.
Igen. Körülbelül 10 cm-es az egészet, úgy találtam ki, hogy egy pipa tisztítót ketté vágunk, egy pipa tisztító egészbe marad, és ezeket úgy tekergetjük, hajlítgatjuk, hogy a végén azért kijön belőle egy bárányka.
Beléptünk még egy házba, egy harmadik helyiségbe, ahol újabb kézműves termék készül. Húsvétre nagyon szép van, ami szalmából készül, ha jól látom.
Asztaldísz készítünk élő anyagokból, aminek az alapja, mint egy fészek. Tehát mindent használunk, amit a madarak használtak. Használunk szénet, rafiát hozzá, nyírfaágakat, barkát, faágakat, kérget, és mindez tollakkal lesz díszítve.
Ön találta ki ezt?
Ezt az irányt a német virágüzletek nagyon követik. Ott jellemző a natúranyagok használata. Nekem nem a kedvencem, amit ők képviselnek, viszont ehhez az alkalomhoz és húsvéthoz kifejezetten illik.
Kivel beszéltem?
Jeszenszki Lia vagyok.
És ön a tájháznak a munkatársa?
Nem, nekem egy műhelyem van itt Ócsán. Én csak különböző alkalmakon besegítek számukra.
Virágkötő.
Virágos műhelyünk van, igen.
Itt már van egy kész munka, egy úriember készíti. Csodaszép lett barkákkal és pöttyös madártollakkal, és már benne van a kis ne felejts. Nehéz volt elkészíteni?
Hát nem igazán, mert kaptam segítséget ugye a hölgytől, aki szervezte, úgyhogy nem volt annyira nehéz.
Mennyi időbe telt ezt elkészíteni?
Egy olyan 20 perc, 25 perc körülbelül.
És mi lesz a sorsa ennek a gyönyörű fészeknek?
Majd a lakásunkat fogja díszíteni, ezt így magunknak készítjük.
Gyakran jönnek ide a tájházba, programokra?
Most vagyunk itt először.
Budapestről vagy helybeliek?
Budapestről jöttünk.
Erdő Bálint Zsuzsanna az Ócsai Tájház vezetője. Itt a nagy gazda, módos gazda tiszta szobájában, csöndesebben vagyunk egy kicsit. Itt szeretném kérdezni a programokról. Én már sokszor jártam itt, voltam tojásfestésen is, a télen voltunk itt vásárban. Fantasztikus kézműves piac üzemel itt havonta egyszer. Egy kicsit meséljen a programokról.
Igyekszünk programokat kínálni, gyerek programokat családoknak, illetve felnőtteknek is. Továbbá tavalytól kibővült a kínálatunk a kamratöltő kispiaccal, illetve az értékmentő régiségvásárral. Az értékmentő régiségvásár háromszor van egy évben. Ugye nagyon sokan vagyunk, akik szeretik ezeket a régi kincseket. Van, aki kincsnek hívja, van, aki kacatnak, de mindenképpen ezek régi tárgyak, amik új életre kelhetnek, akár új funkcióval, mint ahogy ezt régen csinálták az emberek. És van olyan, amikor én is már összegyűjtöttem 4 kuglófsütőt, de nincs rá szükségem, már se tudom tenni, és úgy gondolom, hogy a negyediket eladnám, akkor ennek mi pont tudunk helyet adni. Illetve a kamratöltő kispiacra pedig a környék városai jönnek, ahol meg lehet vásárolni a kézzel készült sajtot, zöldséget, kencéket, szappant, tehát minden olyat, ami egy kamrába befér. Tehát
sőt, kolbászszalonna tanúsíthatom, hogy fantasztikus.
Természetesen nem nyár közepén, de igen, fürtőjást lehet nálunk kapni, tehát amikor az ember azt gondolja, hogy egy minőségi kosztot szeretne az asztalra tenni, akkor érdemes hozzánk kell látogatni. Szerencsére az árusaink is úgy gondolják, hogy tartani kell, és minden hónapban szinte jönnek, hogy ezzel lehessen számolni, és most már sokan vannak, akik tényleg számolnak vele, és akkor nem a Tesco-ban veszik meg a felvágottat, vagy a sajtot, vagy a zöldséget, hanem itt a kamratöltőn. Rendszeresen tartjuk ugye a tájházak napját, ami idén is lesz, ez ingyenes program. Készülünk ilyen hajfonással, lesz a Moha Egyesület által régi olyan textilekből készítenek majd picit tárgyat, amit haza lehet vinni, tehát szoktuk mondani, hogy haza lehet vinni egy kicsit a tájházból. Természetesen lesz tárlatvezetés. Mi autentikusan fel leszünk öltözve Ócsaiba, mert ma van olyan kolléganőm, aki teljesen Ócsaiba van, én is ma félig városi Ócsaiban vagyok. Tehát, hogy látni lehessen az ócsai viseletet, hogy ezeket azért lehet hordani a hétköznapokon is, hogy ez se vesszen el. Illetve nagyon sok túránk van, amiket nagyon szeretnek. Ugye a meghirdetett túráinkon mindig a védett területekre lehet bemenni szakvezetővel, ahová egyébként tilos bemenni. Valóban nagyon értékes tudást lehet ilyenkor felszedni, és leginkább élvezetesek ezek a programok azon túl, tehát nem egy biológia órát kell elképzelni, édesanyák napja is lesz. És hát természetesen ugye lesznek közben még ezek a mindenféle programjaink, amit minden alkalommal hírelünk, a blogon, a Facebookon és a Dunai-Poly Nemzeti Park oldalán is.
Most elsősorban a húsvéti készület volt a téma, de egy kicsit azért a tájházat is be tudtuk mutatni, hála Zsuzsannának. Még annyit mondjon el, hogy hogyan lehet látogatni a tájházat.
Tavasztól őszig vagyunk, márciustól novemberig, minden péntek, szombat, vasárnap nyitva. kettől péntekig pedig csoportoknak tudunk programot biztosítani, előzetes bejelentkezés alapján, úgyhogy péntek, szombat, vasárnap várjuk a látogatókat 10-től 16 óráig.
Kinek ajánlja a tájházat?
Mindenkinek.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, riportunkban az Ócsai Tájház húsvétváró családi programjába pillantottunk be. A helyszínen Erdő Bálint Zsuzsanna tájházvezető kalauzolt bennünket. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila volt, nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és búcsúzik a szerkesztő riporter Posgai Nóra. Thank you.